mostani kétornyú templomunk egy négy karzatos, hatalmas templom, 15 méter belmagassággal, és nagyon-nagyon szép kialakítással. Az első istentisztelet 1873. január 1-én volt ebbe a templomba. A tornyaiban három harang van, a harangokat, elsősorban természetesen a nagy harangot, mind a két világháborúba elvitték, és ez a gyülekezet mindig helyreállította, és mindig újraöntette a harangját. Most is három harangunk van, az északi toronyban két kisebb, és a déli toronyban pedig egy hatalmas, 20 tonnás harangunk van.
Tényleg hatalmas, és láttam, hogy büszkék is rá, hisz az egyik presbiteri tablón az egyik fotó a templomot ábrázolja, hogy a presbitereken kívül, a másik pedig a harang.
Igen, ez a harang újraöntésének az évfordulójára készült presbiteri tabló, amely megörökíti azt a pillanatot és azokat a személyeket, akik ezt a évfordulóra készült új harangot a maguk szolgálata idején segítették anyagilag is, és minden némű szolgálatukkal, munkájukkal.
Hatalmas a templomuk, 15 méter a belmagasság. Ilyenkor jut az embernek eszébe, hogy hogy lehet egy ekkora templomot hívekkel megtölteni?
Hívekkel is nehéz megtölteni a mai világban, hiszen jellegzetessége a mostani, mai templomunknak az, hogy egy fallal el van választva. Van egy kisebb templom belső, és van egy nagyobb. Az 1948-as államosítás során, amikor már a templomunk leégett, az iskolába keresett menedéket ez a gyülekezet, és az iskolának két tanterme egybenyitható volt, és ott tartotta az istentiszteleteket. Levéltárunkba őrizzük azokat a régi iratokat, amelyeken a falu vezetése, illetve a párt vezetése felszólít bennünket, mint egyházközséget, hogy vonuljunk ki az iskolából, ne fertőzzük a levegőt még vasárnap se, Isten igéjével se, és így kényszerült arra a gyülekezet, hogy a még tető nélkül levő templomnak egy részét elkerítse, arra tetőt tegyen, és valahol meg tudja tartani az Isten tiszteleteit. Ez a fal azóta se lett lebontva, hirdeti azt, hogy mind mentünk keresztül az elmúlt 50-60 éven. Szomorú látvány ez, de nagyon-nagyon szépen és bölcsen oldották meg az elődeink, hiszen nem látszik az, hogy az egy külön építmény lenne. Így aztán a padok is először oda készültek, majd később készültek a nagy hajóba, a templomnak a nagyobbik részébe a padok, aztán szószék, aztán orgonát vásárolt a gyülekezet. Ezek körülbelül köthetőek azokhoz a 10 éves évfordulókhoz, amely a templom építése volt. Tehát 100 éves volt a templom akkor, amikor a szószéket építették. 110 éves volt, amikor az orgonát megvásárolták. 120 volt akkor, amikor a harangot újraöntötték. 130 éves volt a templom, amikor kívülbelül 2003-ra megújult.
Már a beszélgetés végén kellene megkérdeznem, de 2013-ra, 4 év múlva mit terveznek? Ismét egy 10 éves évforduló lesz.
Nyilván, hogy azt, hogy ami szükséges, azt felújítjuk, ami szükséges, azt rendbe tesszük, ez a gyülekezet egy élő gyülekezet, rengeteg gonddal, bajjal és rengeteg örömmel.
Még egy picit térünk vissza a templom belsőhöz. Ez valóban nagyon érdekes, hogy egy templom épületben két templom belső van kialakítva. Hogyan használják ezeket?
A kisebb termet hamar kialakították úgy, hogy fűthető volt. Először kályhákkal, megvannak a régi kéményeknek a járatai, majd pedig hőtárolós kályhákkal. Most is úgy használjuk, hogy az őszi vagy téli időszakban evangelizációs alkalmakat és más olyan rendezvényeket, ahol nagyobb létszámban jönnek az emberek, vagy más gyülekezetből is jönnek vendégek, hogy ott a meleg teremben tudjunk együtt lenni és együtt dicsérni az Urat. Az elmúlt években így aztán a gyülekezetnek kialakult az, hogy a télen a kis terembe tartjuk az istentiszteleteket, nyáron pedig a nagy teremben. Volt ez körülbelül ezelőtt 8 évig, amikor Istennek legyen hála, kinőttük a kicsi gyülekezetet, már nem, a kicsi termet, a templom kisebb termét, és megvalósítottuk azt, hogy a padok fűthetők legyenek a templom nagy részén, nagyobb termében, ahol ugye a magasság miatt másképp nem lehet fűteni. És így az ülő felületet elektromosan fűtjük, és 1-2 órát nagyon kényelmesen és megfázás nélkül bárki végig tudja ülni.
És kérdeztem az előbb, hogy hányan vannak ezek a bárkik? Mennyire sikerül kellemesen megtölteni egy-egy istentiszteleti alkalommal a templomot?
Hát amikor 150-en vagyunk, akkor kevesen vagyunk. Általában 200 körül van a gyülekezet egy átlag vasárnap, nagy ünnepekor szinte tele van. Karácsony este dugig van, állnak az emberek.
Ez nagyon jó hallgatni, mert a lakosság számarányához viszonyítva is igen jó számok ezek, amit említett.
Nehéz erről beszélni, hiszen az ember ne legyen terhetetlen, de én azt gondolom, hogy a lakosság összetételéhez képest még mindig kevesen járnak. Hiszen ez egy ősi hajdúváros, ahol a háború végén szinte 99%-ban reformátusok éltek. A 2002-es népszámláláskor már mintegy 4500-an, 5000-en vallották magukat reformátusnak, és körülbelül ennyien vallották magukat felekezeten kívülinek, ami nagyon szomorú arány, tehát nekünk szükségünk van arra, hogy egy olyan missziót végezzünk a saját településünkön belül, ahol meg tudjuk szólítani ezeket az embereket, akik távol kerültek minden némű felekezettől, és távol kerültek Istentől is. Megjelentek ebben az időben olyan kisebb egyházak, szekták, akiknek az élete, a szolgálata nem igazán szolgál minden tekintetben a lélek épülésére, de hát a mostani modern világ velejárója ez, beszűrődik nyugatról elsősorban sokféle tanítás, és elsősorban tévtanítás.
De a történelmi egyházak közül csak a reformátusok vannak jelen itt Hajdúhatházon?
Néhány száz lélek római katolikus, annak körülbelül a fele görög katolikus, pünkösdista gyülekezetek vannak, itt vannak roma pünkösdi gyülekezetek és vegyes gyülekezetek és különböző irányú és gondolkodású pünkösdista gyülekezetek, de nem nagy létszámban. Tudunk egy 30-40 fős adventista kis csoportról, tudunk egy kis csoportról, aki a Názáreti Egyháznak a követői, és körülbelül ennyi. Nagyon keveset tudunk a Jehova tanúiról, akik tudjuk, hogy munkálkodnak, de létszámban nagyon-nagyon kevesen vannak elenyészőek.
A görögöknek és a rómaiaknak nincs templomuk, itt hajdóházunk, ugye?
De van, van, van. Egy szép kis templomuk volt, mint egy két sarokkal innen. Azt sajnos le kellett bontsák valamikor a 60-as, 70-es években, ha jól emlékszem, és építettek egy modern templomot, ami hát sajnos jellegtelen, nem igazán látszik templomnak, elbújik ott a többi épület és a fák között, de nincs itt lakó pásztora sem a római, sem a görög testvéreknek, hanem más településről látják el a szolgálatot, többnyire két hetente.
Az elmondottakból nekem az tűnik ki, hogy Hajdúhatház társadalmi életében igen-igen meghatározó szerepet tölt be a református egyház.
Nekünk elsősorban a feladatunk az evangélium hirdetése. A gazdasági életbe nem tudunk beleszólni, mert a lehetőségeink igen szűkre szapottak. Itt gondolok arra, hogy többet tudnánk segíteni akkor, hogyha még a régi értékeink és az őseink kincsei, földjei, erdői és ingatlanai meglennének, de nincsenek. Tehát inkább a lelkiekben tudunk segíteni, sokféle szolgálatot vállalunk és végzünk szerte a városban, de inkább mégis a templom és annak környékéhez kapcsolódik mindez.